A csapat rendkívül sokszínű olyan szempontból, hogy vannak közöttük olyan szereplők, akik korábban már voltak ugye az első Trump adminisztrációban, csak nem az első sorban, hanem általában helyettesek, vagy valamilyen akár miniszter, akár sajtószójövő, akár más elsősorban lévő szereplőnek az asszisztense, vagy helyettesek itt voltak jelen. De vannak közöttük olyanok is, akik korábban mondjuk a kongresszusban voltak aktívak, tehát ha úgy teszik, a törvényhozásból mennek át, és hát vannak olyanok, és ők adják a legnagyobb hírverést lényegében, vagy a legnagyobb visszhangot, akik egyezőben a kormányzaton kívülről érkeztek, tehát a tágabban értelmezett kormányzaton kívülről, vagyis akik egyáltalán nem viseltek korábban mondjuk közéleti tisztséget. Ugye az említett Elon Musk mondjuk a legismertebb közül, de lehetne más is említeni. Szóval alapvetően ez a három fő eredője van, hogyha a karrierjüket nézzük meg a különböző jelölteknek. És hát ami összeköti őket, az egyelőre úgy néz ki, hogy a Donald Trump személye iránti lojalitás. Ami ugye többször ilyen szokás elmondani, hogy igazából ez nem annyira meglepő, nyilván az elnök lesz az ő főnökük, tehát ilyen értelemben teljesen érthető, hogy ő hozzá lojálisak, viszont ez most egy kiemelt szempontot kapott. Tehát Suzy Wiles, ő volt az első név, akinek a neve felmerült, Suzy Wiles Donald Trump kabinetfőnöke, a jelenlegi kabinetfőnök, aki a kampányban is segítette Donald Trumpot. Lényegében őról lehetett tudni, hogy ő, ha úgy tetszik, rövid pórházon tartja személyügyi kérdéseket, vagy személyügyi kérdésekben eléggé szigorú lesz majd pontosabban, és hogy majd egy erős szűrőként fog funkcionálni abban, hogy ki közelítheti meg az elnököt, az minden értelmében. Tehát fizikailag is kijut be hozzá, meg általában kik azok, akik közel tudnak férkőzni átvitt értelemben az elnökhöz. Tehát az már látható volt a legelején, hogy külön hangsúly fektetnek majd a személyügyi kérdésekre, és kifejezetten a személyi lojalitásra, ugyanis ez volt az első tanfelnökségnek talán az egyik legkomolyabb, legmarkánsabb tapasztalata, hogy eleinte nehezen töltöttek fel helyeket, legalábbis a alsóbb szinteken, külügyminisztérium volt a legjobb példa elején 2017-ben, majd ezt követően igen komoly fluktuáció ment keresztül a teljes kormányzat, mert a különböző kinevezettek azok ilyen olyanokból fogva lemorzsolódtak a Trump adminisztrációból, gyakran általában azért, mert úgy gondolták, hogy nem tudják követni az elnöknek az iránymutatásait, vagy főbeállításaival nem tudják összehozni a saját nézeteiket, és hát ugye többen ugye ezt követően kitálaltak vélt vagy valós problémákról vagy botrányokról. Éppen ezért az aztán fontos volt érthető okokból egyébként Donald Trumpnak, hogy olyan embereket nevezzen meg, kifejezetten a kabinetbe, és valószínűleg majd egy-két szinten lejjebb is, akiknél ez a fajta nehezen volt összeférés, az nem fog felmerülni.
Volt már egy olyan jelölt a Trump adminisztrációban, aki visszalépett, és azért mondjuk ki a Matt Gaetz nevével nehezen összeférhető az igazságügyi minisztérium, mert hogy egy olyan jelöltről lett volna szó, akit tartóztattak már le ittas vezetésért, illetve többször indult ellene eljárás olyan vádakkal, hogy kiskorú prostituáltaknak fizetett szexuális szolgáltatásért. Mit várhatunk akkor azoktól a személyektől, akik eddig is ott voltak a kormányzatban, milyen munkát fognak ők végezni, milyen irányt fognak képviselni, mennyire lesz összetartó ez a csapat?
Yes. Kettő külön irány, ugye egyrészt Matt Gaetz közben ugye kiesett, tehát ő maga visszalépett, és az ő megítélése is, csak nagyon röviden az ő megítélése elég ellentmondásos volt, egyrészt az elhangzottak miatt, másrészt pedig azért, mert a republikánus párton belül is elég sok bizonytalanságot sugárzó személyként lépett föl. Ugye a legismertebb példa, amikor Kevin McCarthy a korábbi házelnököt, lényegében Matt Gaetz és társai tényleg egy 3-4 republikánus képviselő buktatta meg, annélkül, hogy lett volna tervük, tehát hogy mi lett volna utána. Úgyhogy ilyen szempontból Matt Gaetzre a kongresszusi képviselőtársai is eléggé bizalmatlanul tekintettek, függetlenül a személyhez köthető, hát hogy teszik magánéleti meg egyéb botrányoktól. Úgyhogy ilyen szempontból ez nem volt meglepő, hogy Matt Gaetzet végül lecserélte, ugye Pam Bondi lett, ha úgy teszik, az ő helyére lépő jelölt, akivel viszont sokan elégedettek. Tehát egy floridai ügyészről van szó, aki ilyen szempontból mind tapasztalat, mind egyébként politikai vagy személyes profil szempontjából hát kevesebb, vagy az évót bozánkkal kapcsolódik az ő növéhez, tehát gyakorlatilag egy sokkal jobb jelöltet sikerült előállítani. A másik dolog az, ugye valóban minden szerepek váltók azok, akik korábban a Trump adminisztrációban voltak, vagy az első Trump adminisztrációban. Ugye vannak közöttük olyanok, akik ugyanazon a területen fognak majd tevékenykedni, félhetően. Tehát mondjuk lehetne említeni, ugye most a legújabb talán ilyen jelölés az az Oroszország és Ukrajna ügyében járó külön megbízott személye, Keith Kellogg tábornok, aki Donald Trumpnak volt a nemzetbiztonsági tanácsadója még a kampányban, illetve hát a kifejezetten az America First vonalnak, vagy gondolatkörnek az egyik fő képviselője volt a think tank, tehát ilyen agytrözt világban. Azt még előzően pedig még az első Trump adminisztráció alatt a nemzetbiztonsági tanácsnak volt a munkatársa, illetve Mike Pence alelnök volt a nemzetbiztonsági fő tanácsadója. Tehát ilyen értelemben sok szempontból, ha nem is teljesen ugyanaz, de ugyanazon területen fog majd dolgozni, csak kifejezetten egy konkrét ügyel, Oroszország, illetve Ukrajnával fog majd foglalkozni. Szóval vannak olyanok is, akik más területen voltak aktívak, és ilyen szempontból portfóliót váltanak. Ilyen mondjuk Matt Whitaker, aki NATO nagykövetnek szemelt ki Donald Trump, egy alapvetően egy külpolitikai és biztonságpolitikai területen fog foglalkozni a NATO nagykövetként, viszont őnek ilyen tapasztalata nincs. Tehát őnek igazságügyi tapasztalata van, Iowa államban volt ügyész, illetve még Jeff Sessions, tehát Donald Trumpnak az első igazságügyi minisztere alatt volt mindenképpen egy ilyen helyettes, illetve Jeff Sessions-nek pontosabban a kabinett főnöke, majd amikor Jeff Sessions lényegében visszalépett, vagy lemondott, akkor ő töltötte be ilyen ügyvezetőként az igazságügyi miniszteri pozíciót még 2018-19-ben. Tehát őneki például ilyen szempontból külpolitikai tapasztalata nincs. És akkor vannak ugye olyanok, akik idézőben kívülről jönnek, vagy pontosabban a kongresszusból jön, ilyen Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard, aki demokrata képviselőnő volt 2022-ben, kilépett a demokrata pártból, 24-ben a republikánusokhoz csatlakozott, és őnek ilyen értelemben magas kormányzati pozícióban szalata nincs, viszont amikor a kongresszusban volt képviselő, akkor 2 évig a belgazdasági bizottságban volt aktív, illetve hát őnek is személyesen ugye a Nemzeti Gárdában volt ugye tapasztalata, hogy szolgált külföldön is Irakban, aki a Nemzeti Gárdának a tartalékos ezredese. Hát ilyen szempontból szakmai tapasztalata is van, ez azért releváns, mert ő majd hírszerzéssel fog foglalkozni, pontosabban ő lesz majd az elnöknek a hírszerzési főtanácsadója, a Nemzeti Hírszerzési Igazgató, ez gyakorlatilag a pozíció hivatalos neve. Ilyen értelemben szegről végül is érinti az ő korábbi tapasztalata azt a portfóliót, amivel ő foglalkozik majd. Az nem állítható, hogy kifejezetten azon a területen több éves tapasztalattal rendelkezne. Ugye pont ezt rólják a személyére egyébként, hogy vagy pont ezt rólják fel neki pontosabban, hogy hát ő tulajdonképpen olyan kijelentéseket tett a korábbi években, például Szíriával kapcsolatban, vagy éppen az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, amelyek ellent mondtak a 18 amerikai hírszerző ügynökség, vagy több amerikai hírszerző ügynökségnek a különböző jelentéseivel, illetve dokumentumaival, vagy nyilvános dokumentumaival. Szóval ilyen szempontból azért vannak ilyen ellentmondásosnak tűnő jelöltek. Ugye itt igazából nem is az a kérdés, hogy most akkor ők mit nyilatkoztak, meg miket mondtak konkrét kérdésekről idézőjelben kívülállóként, hanem az, hogy ez adott esetben az ő alájuk tartozó ügynökségek, vagy az ő alájuk tartozó portfólióban bármiféle hát belső ellentmondás fog majd generálni a következő hónapokban, illetve években, de őre nem tudjuk biztosan megmondani. Szóval ilyen szempontból azért vannak olyan szereplők, mondom, akik több éves tapasztalattal, akár kormányzati, akár szakmai szempontból nem rendelkeznek azon a területen, viszont érintőlegesen ugyanakkor mégiscsak köthetőek ahhoz a területhez. Illetve még egy példát emelnék ki, aki az első Trump adminisztrációban nem volt benne, külső szereplőnek számít, viszont ugye kérdéses, hogy most pontosan milyen tevékenységet fog majd folytatni a második Trump adminisztrációban. Ilyen konkrétan mondjuk a környezetvédelmi ügynökségnek az igazgatója, kiszervezeti igazgatója Liz Elden, aki korábban New York-i kongresszusi képviselő volt, ilyen szempontból is ugye a kongresszusból jön, viszont ugye olyan portfóliót kap, ami adott esetben kérdéseket vet fel, mert ugye kérdezetten környezetvédelemmel kell, hogy foglalkozzon, ugyanakkor kongresszusi képviselőként megszavazott olyan törvénytervezeteket, amelyek környezetvédelmi intézkedéseket hivatottak, nem is megszüntetni, de legalábbis visszavenni vagy korlátozni. Ugye itt az ördögben részletekben rejlik, hogy egész pontosan milyen környezetvédelmi elképzeléssel rendelkezik. Sokan arra számítanak, hogy akár az ő személye, akár az energiaügyi miniszter Chris Wright, illetve a belügyminiszter Doug Burgum és a dakotai kormányzó személyében olyan szereplők kerülnek majd ezekre a pozícióba, akik inkább az energia kitermelést, a fosszilis energiahordozóknak a kitermelését, palgáz, illetve olajkitermelését fogják majd előmozdítani a környezetvédelmi szabályozások, illetve intézkedéseknek a rovására. Ez nagyjából összhangban is van egyébként az első Trump adminisztrációnak a tevékenységével, de mondom, ott a részleteket kell megnézni, hogy ez konkrétan milyen területeket érint, illetve egész konkrétan milyen konkrét intézkedéseket fog majd magával hozni, de valószínűsíthető ez a tendencia.